Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezte ki csütörtökön a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével, vagy éppen az 56-os forradalom emlékével, amelyek mind a nemzeti hitvallás részei? Teszi fel a kérdést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből, közölte. A magyarokat mindig több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Az ilyen lépések azonban nem a nemzeti minimumot keresik, hanem a közös értékekbe vetett hitet rombolják, tudatta. Rétvári Bence felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a nemzeti és keresztény értékek támadásával. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten, azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok 1/5-nél nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. nyugat felül egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borult tájak is, és ott eső zápor néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuien questa belli ciutat.
A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együtt működünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér. Ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján, Gaudira emlékezve, köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrán tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A Szent Mise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 000 ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz: nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz: öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leo pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leo ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leo pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leo pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leo. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leo pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az egyház öt parancsolatáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki. Arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszent Egyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszent Egyház 5 parancsolata, és akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, meg nagyon sokan, mert nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. A templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. most arra abban kérdeznélek benneteket, hogy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy.
Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél hétig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valaki akinek nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végül is nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg legyen a csúcspontja.
Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem jár templomba. Hogy szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás?
Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben is ez így van.
Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, ez is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt, és azért ez sem túl jó dolog ugye ebben az időszakban, és azóta mióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok fel egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg hogy nem a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk, ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van, az iskolában, akárhol, hogy tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogyha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, igen, szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a Szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem egy igazi Isten hit.
Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a szentmisét. Ismerjük meg azt a szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom, ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem. Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst enni. Szentgyónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst ettem. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk, ez kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul, tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most, esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagyböjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagyböjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó. Ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy jócselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. de beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy egy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónjál is legalább húsvét időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt, nincs is áldoztatás, nem is megy ki a papa híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. Ugye a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónjál és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperce, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában, mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért, mert ugye ők szerdán pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültük, mert olyankor volt szilvás gombóc, meg néha túrós csúsza, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem husi. Ezt meg is maradt, sőt, egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban, és meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy erről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom, és akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
Igen, ugye a kenyérvízböjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy böjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ehhez el kell jutni.
Igen, de pont ez inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetésünk, nem, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. Ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor észre, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízböjtölésről, akkor nincs, tehát nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan észre meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki oldal, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt az, ami nehéz.
Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
Azt nem hallottam, hogy nem tudhatom.
Persze, hogy pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, hát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a böjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, hogy adja meg ezt a kegyelmet, a böjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy böjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na, akkor böjtölök, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most böjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a böjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok böjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk, rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismerthetjük részletesen. Ezután az idén immár harmadik alkalommal életre hívott irodalmi éjszaka tudnivalóiról beszélgetünk a szervezőkkel. Ezt követően pedig a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközis tábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál programjairól és a Harlekin Bábszínház következő évadának bemutatóiról szólunk. Ajánlunkban Szajkó Anitát, a Barokk Fesztivál egyik szervezőjét hallják.
Idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, csak programszervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket mondunk. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit egripüspökről. Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Ajánlunk következik.
A Szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az az Esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesülés. A kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Olvasom az 1. Korintusiaknak írt levélben. Az egyház megkapta Krisztus testének szentségét, mert az egyház maga is Krisztus teste, testének egyik megnyilvánulása. Valaki úgy szeret, hogy meghal értem, ki ne lelkesednék ezért. Valaki úgy szeret, hogy mindig velem akar lenni, s velem belsőleg egyesülni, ki ne nyugodnék meg ebben. Amikor elhangzanak a szentségi szavak, ez az én testem, akkor ez elsősorban a kenyérre vonatkozik. De a második fázisban a szentség anyaga maga a világ, amelyben szétárad az egyetemes Krisztus emberfeletti jelenléte, hogy beteljesítse ezt a világot. Minden végeredményben azon dolgozik a teremtésben, hogy közelről vagy távolról a világegyetem konszekrációját segítse előbbre jutni. Jézus már megdicsőült az ő testében. A szentség által mégis újra átélhetjük vele földi élet eseményeit. Egyesülhetünk azzal, aki az Atya kebelén él. Leborulhatunk előtte, akár a pásztorok, a bölcsek, a szűzanya tette. Haláltusáját is megvívja bennünk. De ő bennünk diadalmas győztes is, aki felemeli és megdicsőíti emberi értékeinket. Krisztus bevon minket, résztvevőket halálába és feltámadásába. De nem a pusztulásba vezető halál jele ez, a kenyér és a bor, étel és ital, és így az élet forrása. Jézusunk, közösséged immár 2000 éve képvisel téged. A világ azóta nagyot változott, de semmivel sem került hozzád közelebb. Ezért nem tudom elhesegetni ezt a kérdést. Nem vész kárba mindaz, amit ránk pazaroltál? Halálod, föltámadásod, szabad és kegyelmed? És nem hiába való egyházad minden erőködése, és benne az enyém? Az ellankadt kéznek, kifáradt buzgóságnak, ernyett izmoknak, megterhelt idegzetnek, fonnyadó buzgóságnak lesz-e frissítője? Bágyadt kérdéseimre folyton friss eukarisztiád adja meg a választ. 2000 év viharait nem vészelte volna át az egyház, ha nem vagyok minden nap veletek a világ végezetéig.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.